Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat pénteki podcastjébe. Egy kis késéssel, de itt vagyunk. Üdvözlünk benneteket. Úgy gondoltunk, hogy benne vagyunk már annyira az őszbe, hogy egy kicsit elemezzük, mi is történt nyáron, meg főleg mi történt az őszbe eddig a magyar politikába, és azt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek, hogy mitől lesznek majd elégedetlenek a magyar emberek, vagy egyáltalán lehetnek-e valamitől valaha elégedetlenek a magyar emberek, úgyhogy hívtunk is egy politológus vendéget, Székely Klárát.
Üdvözlök én is mindenkit.
És Józing Antal kollégámmal fogjuk őt kérdezgetni, vagyis együtt beszélgetni, én pedig Rozsnár Gyöngyi vagyok. Ez az adásunk élőben van, tehát ti is hozzászólhattok a beszélgetésünkhöz, kérdezhettek, kommentálhattok, aztán majd a beszélgetést megláthatjátok egészben a YouTube-on, illetve újra hallgathatjátok, illetve a Nyugat oldalán. No, hát akkor kezdjük a legutóbbi dolgok történésével. Ugye, ha nézzük a magyar politikai életet, akkor két nagy megmozdulás volt jellemző eddig az őszre. Az egyik a pedagógus tüntetések folyamatos jelenléte szerte az országban, a másik pedig talán a Hatházi nevéhez köthető TV-blokád, vagy TV-ostromnak nem is nevezhetjük, maradjunk abban, hogy az MTV előtti demonstráció. Mi gondolsz, Klára, ezeknek a hatásosságáról, vagy fontosságáról, de inkább a hatásosságáról?
Hatásosság, fontosság, az két jól elkülöníthető fogalom a politikai érzelemvilágban, azt gondolom, hogy úgy vélem, de azt is mindjárt szeretném hozzátenni, amit a felvezetődben mondta, hogy mitől elégedetlenek, vagy mitől lesznek elégedetlenek a magyarok. A magyarok állandóan elégedetlenek. Ha megkérdezzünk egy választópolgárt az utcán, tudni biztos, hogy elégedetlen, és sorolni tudja az elégedetlenségének a tényezőit, okát. Az egy más kérdés, hogy egyébként ő kifejezi-e az elégedetlenséget. Arra már azért kevésbé éreznek késztetést az emberek. Ez a két esemény, a tanártüntetések, vagy eseménysor, és a TV székház előtti megjelenés tulajdonképpen egy kicsit próbálkozik azzal, hogy a társadalom egészét felrázza, összefogja, az összeelégedetlenséget kifejezze, de én azt gondolom, hogy a társadalmunk ma már sokkal kevésbé érzékeny mások problémáira, más társadalmi rétegek problémáira, és az a bizonyos társadalmi összefogás, amitől kifejeződne az elégedetlenség, az nagyon-nagyon lassan alakul ki.
Lassan alakul ki, vagy ki sem alakult?
Változatlanul úgy gondolom, hogy elégedetlenek a magyar választópolgárok, de az elégedetlenség kifejezésére való aktivitás az nem megy.
Ez van egy minimum élethelyzet, amit az emberek tolerálnak, és még igazából nem tartunk, tehát épp azt beszéltük néhány perccel ezelőtt, hogy hány autó futkározik itt Szombathely és Magyarország utcáin, persze mentelebb út az élelmiszer, de alapjából azért mondjuk, hogy nem, a többség nem ilyen annyira rosszul, tehát nem ilyen rosszabbul, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, és amíg ez így, az, hogy mi lesz most az inflációs és egyéb gazdasági folyamatok vége, nem tudjuk. De összességében a magyar ember nagyon sok mindent elvisel, és én úgy gondolom, hogy nem vagyunk még annál a küszöbnél, hogy mindig azt mondja, hogy csak ennél rosszabb ne legyen. Tehát a többség azt mondja, ennél rosszabb ne legyen, ha egy kicsit rossz, még azt is elviseli. Én valószínűleg én fontosabbnak tartom, amit te mondtál két perccel ezelőtt, hogy valahogy ezek az elégedetlenségek elmennek egymás mellett. Tehát én elégedett vagyok, de úgy gondolom, hogy az én elégedetlenségemnek semmi köze a te elégedetlenségedhez. És amikor pedagógusok elégedetlenek, az az ő elégedetlenségük. Én sem érzem jól magam a munkájában, tudom, hogy mindenféle problémák vannak, és abszolút rosszul mennek a dolgok, de úgy gondolom, hogy ez az én problémám, az ő problémák, ezek valahogy nem adódnak össze, hanem elmennek párhuzamosan. És amikor mondtátok, hogy a tüntetés volt az MTV székház előtt, nem rosszabb a helyzet, vagy csak kicsivel rosszabb a helyzet, mint 2-3 vagy 4 évvel, ez nem igazán változott semmi. Én nem hiszem, hogy ezek a tüntetések bármilyen jogosultság, bármit megoldanak, bármilyen irányba mutatnak, azt viszont mutatják, hogy hogyan hullik szét egyre inkább atomjaira a magyar társadalom. Tehát az a része nem változott a probléma, az igen, hogy valahogy szétcsúszóban van jelen pillanatban a magyar emberek, és mindenki valami vákumban tevékenykedne, és a saját kis köreiben próbál valamiféle stratégiákat felállítani. Kábárkországban is ez volt egyébként.
Egy megjegyzésedre. Azt mondtad, hogy például az MTV-ben szerinted nem rosszabb a helyzet, mint 3-4 évvel ezelőtt. Én meg azt gondolom, hogy a média helyzet egyre rosszabb. Tehát nem emlékszem rá, hogy 3-4 évvel ezelőtt mondjuk az MTV-be ennyire nyilvánvaló hírhamisítást végre lehetett volna hajtani. Mikor volt az, hogy az MTI például abszolút kormányfennhatóság alá került?
Szerintem 3-4 éve.
Tehát, hogy...
Körülbelül.
Igen, tehát én azt gondolom, mert előtte azért az MTI szerepe is más volt, hogy ez egy fokozottosan rosszabbodó helyzet, de akkor most itt van Klára, aki kettőnk közül, vagy a kettőnk közti vitát eldöntheti kívülállóként, mert ugye mi médiások vagyunk mind a ketten.
Az, hogy az országban a korábbi évekhez képest mennyire romlott a helyzet, általános helyzetképet adni nagyon nehéz. Egészen bizonyosan, hogy rettetesen sokat romlott a helyzet bizonyos társadalmi rétegeknél. Hogy ezt ellensúlyozza-e más társadalmi rétegek helyzetének javulása vagy nem romlása, ez egy nagyon érdekes szociológiai kérdés lehetne megnézni, hogy valóban milyen mértékben maradt, stagnált mely társadalmi réteg, melyik lett rosszabb és melyik jobb helyzetben. Az igazán nagy probléma az én véleményem szerint ezzel, és harmonizálok azzal, amit Tóni mondott, hogy nincs szolidaritás a társadalmon belül. Tehát az, hogy a másik társadalmi rétegnek problémája van és szenved, az az én problémámat és az én nyomoromat egyrészt nem írja felül, másrészt nem érinti, vagy nem érdekel. Tehát nagyon nagy a társadalmi rétegek közötti szakadék. Nekem meggyőződésem az, hogy ez nem ritkán a média segítségével erősen támogatva is lett. A médiára reagálva, vagy a média kérdésre reagálva, én azt gondolom, hogy iszonyú nagy baj, hogy az utóbbi években folyamatosan erodálódik a média ereje. Lehet, hogy azoknak a jelenségeknek köszönhetően is, amit te mondtál, hogy más funkciót lát el a központi média, mint amit korábban ellátott, de megtörténnek azok a helyzetek, amikor a média nem tud véleményt formálni, vagy nem tud megfelelő információhoz jutni, a döntéshozók elzárkóznak a média elől, a társadalom számára a hitelét veszti, jelentőségét veszti a média közlése, és ez azt fogja eredményezni, vagy már szerintem eredményez is, hogy egyébként a médiának sincs akkora hatása a társadalomra már, mint amekkora korábban volt. De valamikor a 80-as években hihetetlenül nagy viták zajlottak a politológusok között a média szerepéről, és határozottan megállapítottuk, ugye ám blokk a szakma, hogy a média király csináló hatalmi ággá nőtt fel. És valóban megvolt ez a szerepe, ha a rendszerváltásra gondolunk, a rendszerváltás utáni időkre gondolunk, akkor bizony óriási szerepe volt a médiának, a társadalom, nem azt mondom, hogy irányításában, de véleményformálásban mindenféleképpen. Most azt látom, hogy a média jó része, a médiavilág jó része megélhetési küzdelmet folytat, és a megélhetési küzdelem következtében megváltozott a szerepvállalás, megváltozott a funkció.
Azt mondod, hogy a média királycsináló volt, most nem az. A közösségi média királycsináló még?
A közösségi média királycsináló lehet, de nem a politikában. A közösségi média királycsináló lehet a popkultúrában, királycsináló lehet a művészeti világban, királycsináló lehet a celeb világban, teszi is óriási mértékben. Nagyon nagy szerepe lehetne a közösségi médiának a társadalmi összefogásban. Óriási lehetőség van benne, mégsem látom azt, hogy a közösségi média valódi összefogást, társadalmi összefogást produkálna. Csak egy apró példából indulok ki, közösségi média felületeken vannak különböző karitatív jótékonysági megmozdulások, amik szerintem a társadalmi szolidaritásnak rendkívül fontos kifejeződései, hihetetlenül vékony réteget tud megszólítani.
Ezt kicsit másként látom ezt, hogy én úgy gondolom, hogy pont ellenkező történt. Tehát a mai politika az abszolút média vezérelt. Tehát annak idején még valóban, amikor királycsináló, nem királycsináló, és akkor mekkora a szerepe. De most, ha megnézzük, hogy a jelenlegi magyar kormány minek köszönheti ezt a kiváltságos helyzetét, és azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag uralni tudja, tehát tematizálni tudja az egész magyar közéletet, és arra viszi a magyar választók többséget, amerre akarja, azért, mert van egy hatalmas média birodalma, ami nagyon átgondoltan és profi működik. Így van.
Tehát nem a média használja fel a politikát.
Nem,
a politika
nem
használja fel a médiát.
Ez mindegy, igazából a média szerepe
az, nekem nem mindegy.
Értem, akkor hogy a hallgatók számára is érthető legyen, hogy az média eddig egy önálló valami volt, amelyik az önmaga elvei szerint tudott irányítani dolgokat. Most a médiát bekebelezte valami, és az a valaminek a kiszolgálójává vált a média, ezt akarod mondani?
Konkrétan, tehát, hogy a hatalom bekebelezte. A hatalom és a média kapcsolata teljesen átrendeződött. És ez a teljes átrendeződés eredményezi azt, hogy a média, teljesen mindegy, hogy melyik országról beszélünk, mert ez nem magyar sajátosság, egyébként teszem hozzá.
Nem.
Abszolút nem. Attól függően, hogy mely hatalom oldalára áll a média, teljességgel kiszolgálja. Tehát nem az a média szereplés zajlik, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt rendkívül fontos volt, hogy a média megmondta azokat a vélekedéseket, amelyeket fontosnak tartott a társadalom szempontjából, vagy kimondta, megmutatta azokat a vélekedéseket, hanem az történik, hogy amire felhatalmazást kap, amire megbízást kap, azt mutatja meg.
Azért nagy azt különbség. Mondtuk, hogy nem csak Magyarországon, valóban van egy folyamat szerte a világon, de mindenhol más, hogy mi a kiindulási pont. Tehát mondjuk egy Amerikai Egyesült Államokban vagy nyugat-európai országokban ez olyan magas szinten volt, hogy ők még ha veszítettek is belőle, azért még az a független média szerepe, vagy a média szerepe meghatározó. Ahol meg kevésbé volt ez meghatározó, mint nálunk, illetve a szocializmusban mi már edződtünk erre, hogy a médiának megmondják, hogy mit csináljanak, de bár néha az az érzésem, hogy ennyire akkor sem mondták meg. Tehát mi meg pillanatok alatt hatalmasat veszítettünk.
Ez biztos, hogy ti belülről sokkal jobban érzitek, mint kívülről látni, hogy az amerikai média, vagy a nyugat-európai média is hasonló cipőkben jár, azzal tökéletesen egyetértek, ez teljesen így van, hiszen minden politikai oldalnak megvan a maga médiaudvara, amelyike kiszolgálja annak a politikai rétegnek, vagy annak a csoportosulásnak a hatalom irányába való törekvéseit. Azt gondolom, hogy a média szabadsága a hatalomtól az elsősorban abban rejlik, hogy mennyire tud önálló gazdasági erő lenni a média. Ha megnézzük a brit média világot, a brit média világban ugye nagy tőkések birtokolják a média, a Rupert Murdoch nevét mondjuk csak, birtokolják az újságokat, a sajtó egy részét, és saját maguk döntik el azt, hogy milyen irányba mennek. Nem állítom azt, hogy ettől, hogy is mondjam, csak korrektebb, vagy objektívebb lenne az ő közlésük, de az önállóságuk az határozottabb. Na most Kelet-Európában ez a média tőke, a média gazdaságnak ez a fajta önálló működése nem alakult ki.
De ha kialakult is volna, mert mondhatjuk azt, hogy például hát a Mészáros Lőrinc mennyi, ő is egy magántőke vállalkozó, mennyi médiát birtokolt, csak még valószínűleg Nyugat-Európában vagy Angliában ezek a nagy tőkés vállalkozók nem függnek ilyen mértékben az államtól és a kormánytól, Magyarországon szinte 100%-osan függnek tőle.
És akkor megkérdezhetjük, hogy a Mészáros és társa vállalkozásnak honnan van a tőkéje. És akkor ugyanott vagyunk.
Sokat dolgoztak, értem.
Tehát tulajdonképpen a helyzet ugyanaz, amiről az elején beszéltünk, hogy a függetlenségét semmilyen szinten nem tudta megtartani, vagy legalábbis nagyon alacsony szinten tudta megtartani.
Akkor most meg kell említenünk, mert az is az elmúlt hetek történése, hogy azt mondtuk, hogy vannak, amikor nagy vállalkozók kezébe vannak médiák, mondjuk Angliába, hát itt is volt, vagy van egy médiacsoport, a Centrál Médiacsoport, amely egy magyar nagy vállalkozó Zsidók kezébe van, a Kovács Zoltánéba. És ezt a Kovács Zoltánt nemrég behívták.
Varga Zoltán.
Elnézést kérek, Varga Zoltánt behívták egy kihallgatásra, aminek az volt a témája, hogy ő vajon nagyértékű adócsalásba keveredette, vagy nem. És most attól függetlenül, hogy ezt mi meg tudjuk-e ítélni, azért mégiscsak furcsa, hogy ebben a média helyzetben annak a 24.hu-nak a kiadóját, aki a legnagyobb függetlennek mondható média megközelíti az Index látogatottságát, vagy el is hagyja, annak a vezetőjét behívják egy ilyen adóügyi dologba. És akkor valahogy úgy össze megy az agyadba, hogy akkor ez most hogy, és mi?
A politikai érintettséget nem lehet semmilyen szinten kizárni akkor, amikor egy másik politikai oldalhoz kötődő médiumnak a vezetőjét vegzálják ilyen vagy olyan módon, ez teljességgel nyilvánvaló. Aki azt mondja, hogy itt objektív vizsgálat zajlik, az nagyon naív. De mindenféleképpen láttatni szeretném azt az én gondolkodásomból, hogy az ellenzéki média függetlensége sem, vagy ellenzékinek nevezett média függetlensége sem választható el, vagy nem nevezhető teljesen függetlennek, hiszen azért ellenzéki. Na most az, hogy valahova kötődik a média, a médium, a közvetítő valamilyen orgánum, az teljesen természetes, hiszen véleményt formál, véleményt fejez ki. A társadalmakban szerintem a probléma ott van, hogy ennek a súlya, az elfogadottsága, a valóságtartalma a közléseinek, és a valóságtartalom elhívése a közönség által az mennyire működik. Én azt látom, hogy ma már rendesen erodálódott a sajtó.
De itt azért van egy fontos tényező. Tehát lehet, hogy neked van valami meggyőződésed, de hát a sajtónak mégis vannak olyan etikai alapszabályai, amit normál esetben nem rúgsz fel. Tehát megkérdezed a másik felet, nyilvánvalóan nem hisz le hamis és hazug tényeket, amiket betartasz. Tehát, hogy
és betartják ezt a médium?
Hát mi például igen.
Minden oldalon betartják ezt a médium?
Persze, hogy nem. Ha így lenne, akkor a magyar sajtó nem így működne. Csak tudom, hogy azért vannak, tehát, hogy vannak azért objektív szabályok, amiket ha betartasz, akkor ez a dolog működne, de ezeket az objektív szabályokat sem tartják be.
Igen, most a normatívák, az objektív normatívák legyenek szakmaiak, vagy legyenek központilag meghatározottak, addig érnek valamit, amíg betartják őket. Abban a pillanatban, amikor azokat a normatívákat nem tartják be, nem csak a médiavilágban, minden más normatívával kapcsolatban is, abban a pillanatban azok a normatívák a társadalom számára nem léteznek.
Tony.
Én máshol indulnék el, tehát ami változást látok, akkor maradjunk a média, minket érdekel, aztán már szerintem mozogjunk tovább
ebből
a körből, nem biztos, hogy mindenkit leköt ez annyira. Annyi változást látok én a kormány média tájékáról, hogy néhány nappal ezelőtt megnéztem a hiradó.hu-t, rákattintottam, mert dolgom volt, és én meglepődve tapasztaltam, hogy korábban is én nagyon fura volt, tehát hogy mi a valóság, és mi van azon túl, hogy hát nem azt mondom, hogy orosz narratívát láttam, de semmiképpen sem az Európai Unióval kompatibilis hír megfogalmazást. Mondjuk ez minden még a habatortán, ugye, hogy ez a közpénzből finanszírozott médiánk, és erre jutott eszembe, hogy az mindenképpen újabb fejlemény, hogy így szép lassan Magyarország arra szolgat ki az Európai Unióból, és mint hogyha egyre, korábban is azért ugye nem simultunk be, mert voltak a csehek, és elég problémásak voltak a lengyelek, akkor mások is, de valahogy mi sodródunk egyre kijebb ezen a pályán, és mint hogyha én azt látom, hogy ez az igazi tét jelen pillanatban, hogy mire is megy ki itt a játék, és én fölírtam magamnak, mert ezzel kezdtem én a mai napomat, mint szerkesztő, hogy nem tudom, tudjátok, hogy hol van most Orbán Viktor.
Valahol Közép-Ázsiában.
Igen, valami
Türkmenisztánban talán,
Üzbegisztánban van, és a türk tanács utódja, a türk államok szervezetének a tanácskozásán vesz részt. Ez önmagában persze nem probléma, mert miért ne vehetne részt a türk államok szervezetének a tanácskozásán, hanem akkor az a baj, hogy erről az MTI, ha már egyszer média, és tényleg utána más vizekre vezünk, arra ébredtem reggel, az MTI vagy 10 fotót leközölt erről a találkozóról, és hogyha az Orbán Viktor ellátogat Brüsszelbe, akkor mondjuk 2. Uh-huh. És ezt én aggasztóbbnak találom, mint az, hogy milyen hatása van a tüntetéseknek, vagy bármit.
Mert a média viselkedése szempontjából.
Minden szempontból. Nem csak a média szempontból, hanem az ország jövője szempontjából.
Az ország vezetői és a kommunikációja az országnak fontosabbnak tartani Ázsiát, mint Európát.
Nem valószínű, hogy ezt ők találták ki. Tehát nem hiszem, hogy ez az MTI-nek a kollégája mondta, hogy hú, gyerekek, Üzbegisztánban erről legyen 10, jó? Hanem egészen más szinten dőlnek el ezek a dolgok kézi vezérléssel. Ez nagyon jó, ki van találva ott valamilyen boszorkány konyhában, hogy most itt tartunk, mehet a 10 kép, lehet, hogy jövőre már csak egy kép lesz Brüsszelből is 20.
Ezzel nem vitatkozom, ez teljesen így van, ez nagyon jól látható a kormányzati média kommunikációs stratégiájában, hogy azokat a híreket, amelyek a magyar kormány esetleges sikertelenségéről, vagy nem éppen az elvárható magatartásáról lennének bizonyítékok, vagy bizonyos azokat nem forszírozza, nem hozza elő, degradálja, lejjebb viszi a hírértéküket a kormányzati média, és azt, amiből úgy gondolják, hogy a kormányzatnak fontos, és valamilyen stratégiát építhet, azt hangsúlyozzák erőteljesebben. Az én meggyőződésem szerint, szakmai meggyőződésem szerint ez az Európai Unió kontra Ázsia, belső Ázsia vonal, ez magában a kormányban és a kormányzó pártban is vita kérdése. Tehát ez egy jövőre vonatkozó stratégiai probléma. Azt látom, hogy időnként felerősödik az elszakadási kommunikáció, aztán mindjárt jön rá egy kormányzati szintű cáfolat, hogy nem, mert az Európai Unió a legfontosabb és stratégia és tagság, és az Európai Unión belül újabb szövetségépítés. Ha megnézzük Orbán Viktor Európai Uniós politikáját, akkor azt látjuk bő 10 évre visszamenőleg, hogy ő mindig megpróbált felépíteni az Európai Unión belül egy kisebb uniót. Kezdetben a jobb-közép konzervatív, keresztény jobb-közép politikai oldalon, aztán most már sokkal inkább jobbra csúszva, csak ez valahogy soha nem jött össze. Az Európai Unió politikai vezetői még most is, amikor egyébként az Európai Unió vezetése pontosan ugyanolyan jobb-közép politikai vezetés, mint a magyar vezetés, tehát ugyanaz a párt család vezeti gyakorlatilag az Európai Unió párttestületét, akkor sem valósult meg ez a törekvés, tehát így folyamatosan szélebbre csúszott a magyar miniszterelnök egyéni ambíciója és politikusi ambíciója abban az irányban, hogy az Európai Unióban valamilyen csoportosulást és annak véleményvezéri, egyáltalán politikai vezéri pozícióját meg tudja szerezni. Ennek ellensúlyozása is az, hogy más területeken tud vagy akar felépíteni egyfajta szövetségi rendszert. Szétesett a V4. Teljesen szétesett.
Nem akartam belehozni egy nagyobb politikát, de néhány nappal ezelőtt olvastam egy ilyen feltételezést, amivel szerintem több annál, hogy újra rendeződik most az Európai Unió, lehet, hogy lesz egy kisebb Európai Unió keleten, de ennek a motorja már nem Magyarország, hanem Lengyelország, ami irgalmatlan módon fejlődik és fegyverkezik, ugye hatalmas
fegyverkezőt halmoznak
fel.
Oroszország közösség.
És akkor a lengyelek vezetése, akik megvan a gazdasági erejük, ehhez megvan ez a katonai erejük is, az északi országokkal, Ukrajnával, ha majd nem csatlakozik. Tehát egy ilyen nagyon masszív kelet-európai tömböt hoz létre, és itt voltak hozzászólások, és akkor a magyarok ehhez hogy jönnek? És nagyon nehéz megmondani, hogy ehhez a magyarok hogyan jönnek, egyre inkább Magyarország úgy tűnik, elszigetelődik.
Pedig ebben a tekintetben jó darabig is. Mennyire jobban voltunk a lengyelekkel, és akkor
igen,
most
ez a százados nagybarátság viszonylag gyorsan töredezésre került, eltörésre került. Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Igen, van egy ilyen az Európai Unióban, most már második, harmadik éve lehet megfigyelni ezeket a törekvéseket, hogy valamilyen érdekazonosság alapján a tagországok között, tehát amikor 28 tagország, 27 tagország, tehát mindig volt valamilyen közeledés, voltak a gazdagok, voltak a kevésbé gazdagok. Teszem hozzá, az én véleményem szerint az Európai Uniónak ez az egyik legnagyobb hátránya, hogy ugye nem homogének a tagok, sem gazdasági, sem politikai tekintetben, és igyekszik, mindig igyekezett az Európai Unió fennállása során hagyni, megőrizni a nemzeti szuverenitásokat a döntéshozatali rendszerben is, és ez egyre kevésbé működik. Egyre több a különbözőség, egyre több az ellentét, és ez természetesen hozza magával azt, hogy akik hasonlóak, vagy hasonló érdekkör mentén léteznek, azok megpróbálnak valamilyen szövetséget a szövetségen belül még összehozni. Na most nálunk azt lehet megfigyelni, hogy ebben a egyik szövetségi kísérletből a másik szövetségi kísérletbe téblábolunk valahol, és valahogy egyik se működik még. Egyelőre abból, ami magyar érdekeket, kormányzati érdekeket, kormányzati törekvéseket megvalósíthatná.
Akkor majd meglátjuk ezt a türk tanácsot, hogy hát, ha ebbe jobban fog érvényesülni. Visszatérve egy kicsit a magyar emberek gondolkodására és mitől elégedetlenek. Én annyiszor hallom ezt a magyar emberektől, hogy majd megoldjuk, kimozogjuk, soha ne legyen ennél rosszabb, majd kitaláljuk, és akkor ebbe van valamilyen kis hű magyarok, mi milyen fifikásak vagyunk, ezt is túl fogjuk élni, meg ezt is túl fogjuk élni, meg ezt is meg fogjuk oldani, bármilyen rendszerben túlélünk, mi milyen ügyesek vagyunk, ez sikerélményt ad nekünk, és ez szépen le is köt bennünket. Tehát nem foglalkozunk azzal, hogyha jobb lenne a helyzet, és a körülöttünk lévő társadalom, hogy ilyen nagy szavakat mondjak, akkor nem kell erre a túlélésre és a kimozgásra ennél ekkora energiát fordítanunk. De ez nekünk valahol tetszik.
Sufni Tuning országa. Mindig mindent okosban meg tudunk oldani, ami nem igaz egyébként, mert persze vannak objektív törvényszerűségek a társadalom működésébe, amik a társadalmi rétegeket is kényszerítik abba az irányba, hogy úgy éljék meg a társadalmi életet, ahogyan az normális és a normatívák szerint történik. Én szerintem ez a vélekedés, hogy mi mindent megoldunk majd, ez tulajdonképpen annak a bizonyítéka, hogy egyelőre még nincs megoldási tervünk. Nincs megoldásunk, de majd lesz valahogy. Annak idején emlékszem nagyapám még generációjára, ők is mondták, hogy mindig lesz valahogy. Lesz, persze, természetesen, hát minden társadalom, meg minden nép túlélt már nagyon sok mindent, és olyan helyzeteket is, amire az ember azt gondolná, hogy nem lehet túlélni, de az emberiségnek ez egy sajátosság, hogy képes rá. Sokkal nagyobb gondnak látom azt, amit mondasz, hogy ma már tömegesen érzékelhető az, hogy nem gondolkodunk a megoldáson, hanem majd valaki megoldja. Majd valahogy lesz. Majd valahonnan, máshonnan jön a megoldás, és elmegy rengeteg idő, elmegy rengeteg energia, veszteségek lesznek. Igen, lesz valamilyen megoldás, de milyen áron? És ki fizeti meg azt
az ember ezt tanultak meg az évszázadok alatt. Tehát ez épült ki bennünk, ez a zsigeri reakció, és ez nem tudjuk megváltoztatni. Tehát beszélgethetünk itt napokig, órákig, évekig, ez nem fog megváltozni. Ha szerencsénk van, akkor majd a gyerekeink, unokáink egy kicsit más irányban fognak majd gondolkodni és kimozogni, és majd történik valami. Nem hiszem, hogy ezt így meg lehet változtatni. Ez maga az adottság, a történelmi és a nem tudom milyen adottság. Hát nem vagyunk mi jobbak, nem vagyunk rosszabbak. Valakinek ez tetszik, valakinek kevésbé tetszik, hogyha minél többen lesznek azok, akiknek kevésbé tetszik, akkor talán majd előbb-utóbb változni fog valami. Az jött be a történelmből, hogy azt tudja túlélni itt a Kárpát-medencében és a környéken, aki hasonló stratégiát folytat. És azért nem okolom az embereket, hanem én megértem ezt, hogy igen, van egy ilyen attitűd, és ez nem azért, mert ők rosszak vagy jók, hanem mert
nincs
nagy választások. Nem mondtam, hogy mondtátok, aha, én csak így gondolom.
Szerintem ezt mi sem mondtuk, hanem igen, ezzel a jelenséggel számolnék. Hogy történészek körében van egy olyan vélekedés, hogy a magyar népesség kultúrájában a török kor óta, éppen most olvastam a tatár járásról újabb régészeti feltárási eredményeket, mondhatjuk a tatár járás óta, olyan behatások érték a magyar népet, a magyar társadalmat, ami mindig arra inspirált, hogy majd valahogy túlél. Valamilyen túlélési taktikát beépített. És ebben benne van az, hogy kijátsszuk a hatalmat, benne van az, hogy kooperálunk a hatalommal, benne van az, hogy valahogy majd megoldjuk a problémákat és túléljük. Teljesen egyetértek veled ebben, hogy ettől nem jobb és nem rosszabb egyetlen más civilizációnál vagy népnél sem. Lassú lépésekkel történik, igen, generációról generációra történik az a változás, ami majd a technikai fejlődés hatására is, meg kulturális fejlődés hatására is, meg minden sok minden más hatására is változásokat eredményez ebbe, és önállóbbá, probléma megoldóbbá, innovatívabbá, vagy nem tudom, mivé teszi majd a társadalmat. Bár nekem meggyőződésem, hogy semmivel sem vagyunk kevésbé probléma megoldók, vagy innovatívak, mint bármelyik más nemzet, csak a lecsapódást és a lecsapódáshoz vezető utat, ahogy megítéljük, abban vagy nem véletlenül mondják ránk azt, hogy pesszimisták vagyunk. A sztereotípiáknak mindig van valami alapja.
Nekem egy olyan elméletem, lehet, hogy más is jutott erre a következtetésre, hogy azért volt nálunk jobb a kommunizmus alatt, mert nem követtük, nem vagyunk szabálykövetők.
Nem,
és a kommunizmus önmagában egy elég rossz kísérlet volt, tehát nem vitt sehova. Mi meg hát ott így a magunk útját ott jártuk, mi nem tudtak velünk mit kezdeni 56 és egyebek után, és akkor Balaton ott nekiálltak lángos sütni, meg ott mindenki próbált erre-arra mozogni.
Fusiztak,
és akkor jobban mentek a dolgok, mint mondjuk Németországban, a szabályokat követtek a Honeckernek a szabályait, csak mihez megváltoztak a viszonyok, és meg kellett volna szervezni magunkat jobban egy kicsit, hogy ezt az új társadalmi rendszert abszolválni tudjuk. Hát itt sem tudjuk követni a szabályokat, és akkor itt viszont hátrányba kerültünk ezzel az attitűddel.
Igen, lehetséges. Ám bár egy pillanatra azért a Balaton példára visszatérve, azért annak bizonyos geopolitikai oka is volt.
Nem csak a Balaton, így más. Hát
amit ki lehetett használni, ezt akarom mondani, amit ki lehetett használni. Tehát az, hogy a németek jöttek a Balatonra, hogy a kelet-német meg a nyugat-német családok találkozzanak, az egy hihetetlen jó lehetőség volt.
Nem csak a Balaton, más is voltak maszek zöldségesek, meg mit tudom, hogy mit jöttek kelet-németek, és akkor mondták, hogy mit csináltok.
De ezt nem a maszek zöldséges indította el, hanem az a kormányzati gondolkodás, amelyik a Kádár korszakra jellemzően abból indult ki, hogy hozzuk ki a helyzetből azt, amit lehet.
Hát, mert őket is nyomták, tehát volt
nyomták
egy ilyen
nyomás. Jobbról, persze, természetesen, nagyon erős nyomás volt a Kádár korszakot, hogyha valaki végig tanulmányozza, akkor bizony nagyon sok olyan pontot talál benne, amikor nagyon erős nyomás nehezedett Magyarországra, innen is, onnan is, és abban megtalálni azt a mellékutat, vagy azt a menekülési útvonalat, ami azt eredményezte, hogy gulyás kommunizmus, frigidár szocializmus és a többi működött, az szerintem egy ilyen cinkos összekacsintás volt a társadalom, meg a társadalom vezetése között.
Csak a Kádár is tudták megszervezni rendesen ezt az elnyomásos dolgot.
Lehet, hogy ez majd most jobban sikerült. Lehet, hogy most ez jobban sikerült. Tegyünk vissza a mára. Azt mondtuk, hogy az emberek alapvetően nem elégedetlenek, vagy nem látszik, vagy ebben nem tudnak összefogni. Mégis azért az elején mondtuk, hogy két nagy ilyen megmozdulás is volt. Az egyik a pedagógus tüntetések sorozata, a másik a tévé előtti tüntetés. Hogy látod ezt te? Mekkora jelentőségűek ezek a dolgok? Többet fejeznek el ki, mint fejeztek ki az elmúlt években? Vagy mennyire vesz erről tudomást a hatalom, vagy mennyire érdekli ez a hatalmat, vagy egyszerűen még jól is jön nekik, hogy azt mondják, van egy kis szereplevezetés, hát tüntetgessetek csak ott, aztán majd, ha hideg lesz, hazamentek. Tehát hogy látod ezt?
A pedagógus sztrájk mozgalom és a pedagógus tüntetések nagyon erőteljesen fejeznék ki azt a társadalmi probléma görgeteget, problémahegyet, ami létezik egy másik országban, ahol az egymás iránti odafigyelésnek a társadalmon belüli szolidaritásnak nagyobb a jelentősége, vagy nagyobb a gyakorlata, tapasztalat nagyobb benne, hagyománya nagyobb. Nálunk a pedagógusok iránti elégedetlenségnek két szélsőséges attitűdjét lehet megfigyelni. Az egyik az, hogy egyetértünk a pedagógusok gondolkodásával, probléma kifejezésével és a változtatás iránti törekvéseikkel otthon a karosszékből a tévé elől. A másik rendkívül szélsőséges attitűd, amit én tapasztalok a nap mint nap gyakorlatilag a társadalomban, az, hogy mit akarnak ezek a hülye pedagógusok. Nem tanítja meg a gyerekemnek a leckét, nekem kell otthon foglalkozni a gyerekkel. Az online oktatási helyzetért, hogy otthon a szülőnek kell a gyerekkel foglalkozni, nem a helyzet a felelős, vagy a döntéshozó a felelős, hanem a hülye pedagógus.
Hogy alakult ki a magyar társadalomban, mert én is nagyon sok helyen ugyanezt tapasztalom, ez a hülye pedagógus. Ez nem volt jellemző, ez valami új.
Megint azt mondanám, hogy szociológust hívjatok, aki ezt fel tudja tárni, és foglalkozott a pedagógikummal. Valószínűsítem én a magam is pedagógus alap végzettséggel és a pedagógiai szakmában, a pedagógikumban nagyon hosszan eltöltött évtizedekkel a hátam mögött. Azt tudom mondani, hogy volt egy törés a társadalomban és a szakmában párhuzamosan, ami az oktatáshoz, az oktatás mienségéhez fűződhetett. A rendszerváltás után azok a szakmák, amelyek egyébként rendkívül fontosak a társadalom számára, hátrányba kerültek. Egyrészt hátrányba kerültek azért, mert ezekre a szférákra fordítható állami költségvetési pénzek nagyon eltűntek, nagyon meg lecsökkentek, és ahol nincs pénz fejlesztésre, nincs pénz az elfogadás kifejezésére, a fontosság kifejezésére, az pillanatok alatt a társadalomba negatív megítélés alá esik. A másik problémát szakmai problémának látom, amikor a törés a pedagógus képzésbe bekövetkezett, amikor a számtalan átalakítás elindult a pedagógus képzésre vonatkozóan, és én állítom, hogy a mai napig nem találtuk meg a bölcsekkövét ebben a kérdésben, azt eredményezte, hogy valóban a pedagógus szakma a maga szakmaiságában szenvedett vereséget, szenvedett csapást. Nagyon kevesen mennek pedagógusi pályára, hát iszonyatos küzdelem tanárjelölteket találni, és hogyha el is végzik az egyetemet, és meg is szerzik a diplomát, hát nem nagyon tervezik 100%-osan azt, hogy ők pedagógusok legyenek. Tehát egyfajta szakmai törés is kialakult, és ez a kettő együtt nagyon-nagyon könnyen hozta a társadalomban ezt a negatív megítélést. Plusz hozzáteszem, hogy az életforma váltások következtében is nagyon-nagyon rosszul jöttek ki a pedagógusok. Nem az a fajta mentalitás uralkodott el a társadalomban, hogy a gyermekemet bízom rá, a legfeltettebb kincsemet bízom rá. Kényszer következtében, mert ugye oktatási kényszer van, ez társadalmi, állami elvárás, hogy a gyereknek muszáj iskolába járni, de a jövőt bízzuk a pedagógusokra, tehát őket rendkívül fontosnak kell tartani, hanem átment egyfajta szolgáltatási ágazatba, és én a szülő elvárom, hogy teljesen mindegy, hogy fizetek-e érte, vagy milyen formában fizetek érte, elvárom azt, hogy oldjon meg mindent a gyerek nevelésével, a gyerek tanításával kapcsolatban, meg a gyerek megőrzésével kapcsolatban is, mert az én életformámba ez már nem fér bele.
Illetve ugye úgy oldom meg mindent, hogy az én gyerekem csodálatos egyéniségét tiszteletbe tartsa minden szinten. Tehát azért érdekes, hogy tényleg eljutottunk oda, valaki mesélte, aki most ment szakközépiskolába, hogy az a divat, hogy az a menő, aki óra közben be tud kiabálni és be tud szólni a tanárnak. Az az igazán menő, és akkor elgondolkodtam rajta, hogy ez érdekes tanítási forma lehet, hogy tartja az órát, és akkor
a tanár kezében nincsen semmilyen eszköz, hogy ezt kezelje. Semmilyen eszköz nincs, mert abban a pillanatban, amikor a tanár határozottabb hangot üt meg, már jön a személyi szabadság, túltolt jelentősége a szülő oldaláról, hogy megvédem a gyermekemet, akkor kellene a gyermeket megvédeni, amikor a gyerek legobjektívebb körülmények között történő értékes nevelését kell biztosítani, akkor kell a gyerek érdekeit megvédeni, és ebben benne van az, hogyha a gyermek rossz irányba megy el, akkor azt nem engedjük. Ugye az oroszlán, mindig ezt mondom a hallgatóimnak is, az oroszlán mama nem azért csap az oroszlán kölyök seggére a karmos mancsával, mert nem szereti, hanem azért, mert jelzi neki azt a határt, amit átlépett, és ami veszélyezteti akár a fajtát, akár magát a kis oroszlánt, akár az egész környezetet, és ezt nem engedi. Na most valahogy ez egy ilyen kedvenc kifejezésem, hogy túltolunk mindent. És ennek a túltolásnak a következtében a tanárok és a tanári pálya és az oktatás nevelés iszonyú verességet szenvedett.
Ez így van, de ez ugye nem most kezdődött,
hanem
évtizedekkel ezelőtt, és mindig egy picit.
Mindig csúszott, és most már túlcsúsztunk.
És most itt van a másik pedig, amit, hogy miért mondják ezt, vagy azt, tehát miért van ilyen nagyon kettős megítélés a részben azért, nem csak a részben azért, de ahogy mindenre erre is rátelepedett a politika. Úgyhogy szegény tanárok nem is nagyon mennek már tüntetni itt vagy ott, mert
megkirúgják őket, mert pénzmegvonásba részesülnek.
Nem arra gondolok, tehát arra gondolok, hogy akkor van egy ilyen tüntetés, akkor ott megjelennek az ellenzéki pártok, rátelepednek erre, akkor az ellenzéki megmozdulás bizonyára, hogyha a tanárok, vagy pedig ellenkezőleg, hogyha te kormánypárti vagy, akkor kapsz egy narratívát. Nagyon finoman, de az elég egyértelmű narratívát kapsz, hogy hogyan kell megítélni a tanároknak ezt a megmozdulását, és magát a lényeget az, hogy az oktatás nagyon-nagyon nagy bajban van, és nem lesz, hanem nagyon nagy bajban van. A magyar közoktatás nagyon nagy bajban, és ez nem változik meg, akkor beláthatatlan következményei lesznek. Ennek semmi köze az, hogy melyik párt, hogyan. És ez valahogy nem jött át ez az üzenet, és nem biztos, hogy ezt a tanárok tehetnek erről. Ők próbálták ezt leválasztani, de nem mindig
sikerült. Nem most kezdődtek a tanári jelzések.
Nem, hát ez már 20 évvel ezelőtt.
Így van,
tehát
így van.
Elég sokat tanítottam.
Mit gondoltok, lesz ennek a tüntetés sorozatnak eredménye, vagy láttok változást te kapcsán?
Egészen biztos vagyok benne, hogy valamilyen kezelési módot ki fognak találni rá kormányzati szinten. Lehet ez valamilyen bérkorrekció, lehet ez valamilyen és természetesen kihangsúlyozott közléssel. Hányszor hallottuk már azt, hogy a tanárok bérét emelték, meg újra emelték, meg megint emelték, és a valóságban pedig hát nem igazán. Tehát lesz majd egyfajta ilyen kezelési módozata, ami eredményezheti azt is, hogy a tanári rétegek, a tanári szakma bizonyos elemei többletjövedelemhez jutnak, bizonyos elemei kevésbé. Azon a tényen nem fog tudni változtatni, hogy nem lesznek tanárok. Mert nem vonzó a pálya, nem vonzó a szakma, a gúzsba kötöttsége miatt, a túlterheltsége miatt, a társadalmi megítélése miatt. Ma már aki pedagógusnak akar menni, az lúzár. A fiatalok közötti megítélés vonatkozásában. Ott már valami személyi problémát keresnek a környezetben, hogy máshova nem jó, defektusa van, vagy akármi. Tehát ezen a megítélésen csak egy rendkívül kemény, rendkívül drasztikus és rendkívül határozott a szakma megbecsülését felemelő változtatás segítene. Én ebben nem hiszek, hogy ez meg tud
ennek
történni.
Semmire nem látszik.
Semmi.
Egyébként milyen
semmi.
Érdekes, hogy a tanári megbecsülés, a szakma, meg egy iskolaigazgató, meg egy tanítónéni, az a falun tartott ki a legtovább. Tehát, hogy ezt én így figyeltem.
Egy kis közösségben, igen.
És aztán már ott is eltűnt.
Igen.
Tehát, hogy
igen,
teljesen igen, sikerült felszámolni. Igen. Tehát, ha én a gyerekkoromra visszagondolok, hogy egy falusi iskola igazgatója mekkora társadalmi megbecsülésnek örvendett a faluba, hát ő aztán...
Természetesen.
Igen. Egy úriember.
Igen. A 19. század óta az oktatás személyiségei azok a társadalom vezetői közé tartoztak, hiszen a kultúrát határozták meg nagyon hosszú időre előre. És nagy tudással rendelkeztek.
De most már nem nekik kell a kultúrát előre meghatározni, arra ott a kormány és a politikus, igen, aki meghatározza, hát más ne határozza meg, igen, helyette. Tehát, hogy ez akkor inkább az, hogy jelentéktelenné vált, ez nagyon jól jön annak, aki határozottan előre tervezi, hogy az élet minden területét, hogy határozza meg ő és az ő elvei.
Hát ez se újdonság Magyarországon egyébként.
Egyébként mit láttok, hogy a választások óta történt-e bármi változás a Magyarország irányultságába, politikájába? Az az előre tervezettség, ami azért jellemző volt a Fideszre, hogy mit akar elérni, és hogyan, és hosszú távon, évekkel előre ő ezért felépítette, és végig gondolta, változott-e bármi ez ügyben, vagy szépen határozottan megy ugyanúgy előre, és hát akárhogy is nézzük, valamiféle nem éppen demokratikus, hanem erősen kormány által irányított és meghatározott életforma felé.
Azt gondolom, hogy az a fajta határozott, egy tömbbe záró párt élet, ami a Fideszt jellemezte, az ma is megvan. Kis törésekkel. Mert hogy a Fideszen belül is már különböző, jól láthatóan, különböző nézetek vannak. Most hirtelen, ha egy példát akarok erre mondani, ugye két napja a Palkovics lemondásáról szól mindenki, és senki nem tudja, hogy most lemondott a Palkovics, vagy nem mondott le a Palkovics. Vagy most mi van? De már a lehetséges utódainak a megnevezése megtörtént. És amire utalnék, az az a Navracsicsnak, a újságíróknak adott válaszom, mert ő még válaszol az újságíróknak, hogy meglepődtem. Tehát, mert igen, beszéltünk róla, de meglepődtem. Tehát a Fideszen belül és a kormányzati, közvetlen kormányzati körökön belül is már látható repedések vannak, amelyek az én véleményem szerint abból fakadnak alapvetően, hogy igen, a Fidesz mindig nagyon strukturáltan haladt előre, mindig felépítette a cél megfogalmazásait, csak hogy nem érte el ezeket a célokat mindig. Amit az előbb mondtam, a külpolitikára, az Európai Unióra vonatkozó példaként az Orbán Viktori törekvések vonulatában, de sok minden másban is gyakorlatilag nem érte el a céljait. Most tekintsünk el a sikerkommunikáció technikájától, és ezeknek a céloknak, a bizonyos el nem ért céloknak a hatása, az töréshez vezet előbb-utóbb. Én azt gondolom, hogy változatlanul a párt jellemzője az, és a párt vezetés jellemzője az, hogy a tömbetartást meg fogják tudni próbálni továbbra is, és törekednek erre, hogy meddig tudják ezt ilyen határozottan és ilyen erősen megvalósítani a magyar társadalomban, én azt gondolom, hogy elég sokáig. Elég sokáig.
Tony? Én úgy gondolom, hogy 2022 áprilisában rendszerváltás volt Magyarországon, de komolyan. Tehát egy újabb, nagyon jelentős mérföldkő volt ez a választás, amire voltak kérdések és válaszok születtek, és Magyarország választott, és ezt az utat választotta, amin most jelen pillanatban járunk. És ha megnéz, gyakorlatilag egypólusúvá vált a magyar politika, ha úgy tetszik, majdnem, hogy meg is szűnt a politika Magyarországon. Természetesen vannak ellenzéki pártok, néha kapunk tőlük mindenféle ilyen közleményeket, és akkor nézegetjük. Bizonyára vannak tüntetések, és minden van.
Tehát közvetítünk, és részt
veszünk. Igen, úgy néz ki, mintha lenne ellenzék, de valójában ez súlytalannak számít.
A kormány minden, által biztosított határokon belül.
Igen. Tehát minden működik, le vannak osztva a lapok, és mindenki eljátsza maga a kis szerepét, és
hol akkor, vagyunk ebben, mit tudni?
Hát valahol vagyunk, hogy igen, van egy műsor, aki három ember beszélget, aki kormány kritikussal, akkor nincs ezzel semmi gond, hát meghallgatjuk, és lehet, hogy ez nem is mondta. Butaságokat, de teljesen mindegy, mindenki eljátsza a szerepét, de önmagában ez nem veszélyezteti az egész rendszernek a fennállását. Hát én nem látom egyébként ezeket a nagy repedéseket, meg a nem tudom mit, mert ez egy one-man show, és önmagában nem változik így magában, de azért mindig, tehát van egy politika, és nagyon nehéz kiszámítani, hogy éppen merre, hogyan fordul a szekér, vagy mi történhet, hogy nem hiszek benne egyébként, de elképzelhető, hogy ez a politikai rendszer néhány hónapon belül is megbukhat, ha éppen, mondom, nem hiszek benne, de az elméleti lehetőséggel fennáll, mert a fene tudja, mi történik a politikában, bármi történhet, és akkor...
Eléggé kiszámíthatatlan
önmagában, ha ez folytatódik tovább, akkor ez jó darabig kitart, de azt mondok, hogy neked a Kádár rendszer is a végtelenben fog tartani. 87-ben még úgy gondoltuk, hogy még ebben 40-50 év van, aztán 88-ban tudtuk, egy év sincs benne. Mm. Tehát nagyon gyorsan változhat.
Akkor vissza kell térnünk ugyanoda, hogy mit láttok ti, hogy mi lehetne az, amivel igazán elégedetlenek lennének a magyar emberek. Tehát amire azt mondanák, hogy na most már.
Hiszen bizonyos életszínvonal alá zuhannak, elégedetlenek lennének.
Tömegesen bizonyos életszínvonal alá.
Igen.
Zuhannak. Igen, akkor igen. Akkor igen. Bár Kövér Lászlót idézném, aki pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy ez a politikai társadalom, vagy ez a berendezkedés, társadalmi berendezkedés, ez 1921-ben kezdett megalapozódni a Horthy korszakban. Ugye ő ezt mondta pár nappal ezelőtt, és hogyha ebből indulunk ki, akkor annak a korszaknak, tehát a Horthy korszaknak iszonyatos életszínvonal zuhanásai voltak, amiket a rendszer túlélt.
Gyakorlatilag az éhezéses.
Igen, az állapotok. Az éhezéses korszakot is túl, a 1,5 millió koldus országát is túlélte az a rendszer.
Igen, azért mondom, hogy ez nagyon sok mindent, én is úgy gondolom, nagyon sok mindent ez
hát ez annyira optimista befejezés, hogy ne is menjünk innét tovább, tehát, hogy okay, na világot megváltani nem tudtuk, de azért néhány kis alagutat váltunk benne, hogy miről is lehet szó. Székely Klárának köszönöm, hogy itt volt, Józington kollégámnak köszönöm, hogy kérdezett, nektek köszönöm a figyelmet. Ezt a beszélgetést meghallgathatjátok a Nyugat YouTube csatornáján, iratkozzatok fel rá, és a Nyugat oldalán is. Roznár Gyöngyit hallottátok, viszlát jövő pénteken, sziasztok!